az, hogy bekerültem a parlamentbe, és az, hogy Matovicsal találkoztam, és az, hogy az Olano listáján voltam, az a véletlen műve, és a minden többi már nem.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Gyimesi György nevét Szlovákiában ma már szinte mindenki ismeri, annyira aktív volt a parlament elmúlt 3 évében. De vajon honnét jött, mit csinált azelőtt, hogy 2020. februárjában teljesen ismeretlenül megjelent a politika színpadán? Ezt sokan a tapasztalatlanság jeleként is magyarázzák, de ahogy beszélgetésünkből kiderül, ez korán sincs így.
Üdvözlöm, képviselő úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta az Adásidő podcast meghívását.
Jó napot kívánok, és én köszönöm a meghívást.
Teljesen konkrétan tudható az ön szinte szó szerinti politikai színpadra lépésének a dátuma. Ez 2020. február 28-a volt, a legutóbbi parlamenti választásoknak az éjszakája, a választási éjszaka. Akkor ugye az Egyszerű Emberek Mozgalom Nagyszombatba tartotta ezt a kampányzáró, vagy hát nem is kampányzáró, inkább eredményváró estéjét, és akkor ugye a győztes pártelnök csapatába először is megjelent a televízió képernyőin. De vajon azt lehet-e tudni, tehát ugye onnét napjainkig teljesen figyelemmel követhető az ön politikai munkássága, pályafutása, de 2020. február 28-a előttről mit tudhatunk? Tehát, hogyha egy kicsit ilyen szerdehelyesen mondanám, honnét csöppent ide?
De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az első interjút a választások után pont a Ma Hétnek adtam, pont a választások éjszakáján, erre emlékszem. A rosszakaróim, akik nem tudnak már mit kihúzni rám, és nem tudnak már mit mondani, azt szokták mondani, hogy én 2020 előtt nem foglalkoztam a nemzeti közösségek jogaival. Nagyon lenézik az embereket, azért mert, hogyha bárki beírja a nevemet a Google-be, akkor több tíz szakmunka fog kiugrani neki, azért mert a disszertációs munkámat pont ebből írtam, de azoknak a rosszakaróknak üzenem azt is, hogy a diplomamunkámat is, a bakalár munkámat is, és a kis doktori munkámat is pont ebből írtam, a nemzeti közösségek jogairól. A disszertációs munkám során, amit egyébként 7 évig írtam, mert 4-szer adta nekem vissza Palus professzor, a szlovák alkotmánynak az egyik...
Ő egy nagyon jó nevű, ugye? Egy ilyen alkotmányjogász, Palus.
Igen, és az szlovák alkotmánynak ő volt az egyik társszerzője, és a Kassai Safárik Egyetem államigazgatási karának ő volt a dékánya, ő volt az iskola megálmodója és a szülőatya. Ez egy nagyon, nagyon jó nevű ember, és annak ellenére, hogy tényleg jó viszonyt ápoltunk, mivel ő volt a konzultánsam, rendkívül szigorúan bánt velem, és 4-szer adta vissza a munkát átdolgozásra, és azt csak 2021. január 18-án sikerült megvédenem. Akkor emlékszem, hogy az alkotmánybíró Orosz úr volt az oponensem, a többek között a prágai metropolitnyi egyetemnek a rektora volt a másik. Tehát egy elég komoly felhozatal előtt védte meg a munkámat, és ennek során még előadásokat is tartottam két egyetemen is a nemzeti közösségek jogairól, több mint 130 különböző féle és különböző nyelvű könyvet olvastam el, ezek mind megtalálhatók a felhasznált irodalomba, a disszertációs munkám során. Tehát az, aki azt mondja, hogy én ezzel nem foglalkoztam, az hazudik, és nagyon könnyen cáfolhatók ezek a hazugságok. Viszont volt, ez volt a teoretikus felkészülés, de volt a praxis is. 8 évig Nagykaposon dolgoztam a Városházán, mint a jedző, tehát helyhatósági jedző, és ott...
Ez a jedző, ez az, amit általában előjáróként szoktunk, ugye?
Szlovákok úgy hívják, hogy prednostameské óradó. És ott 8 év alatt ugye azt, amit tanultam, azt életbe tudtam hozni, és azt gondolom, hogy ez Nagykapos város életében egy eléggé sikeres időszak volt, mert rengeteg sok mindent tudtunk fejleszteni a városban. És az igaz, hogy 2016-ban vállalkozói karriert választottam, és azt részesítettem előnybe, teljesen addig, míg nem kaptam felkérést az Olanótól, hogy szerepeljek a listájukon.
Tehát akkor, hogyha jól értem, nem 2020 környékén világosodott meg, és kezdett el akkor kisebbségi, nemzeti közösségi témákkal foglalkozni. Tehát akkor a egyetemi tanulmányait lényegében már erre készülve, ugye hát mondta, hogy az összes munkája a kisebbségi jogokkal kapcsolatos volt, tehát akkor nyilván a témában nem volt új.
Egyáltalán nem, meg hiszen a politika nálunk otthon a mindennapi kenyerünk volt, mert ugye apu is politizált, az együttélésnek volt az egyik alapító tagja, a Csemadok országos elnökségének hosszú éven keresztül a tagja volt, a föderális parlamentbe képviselő volt, tehát a politika egyáltalán nem áll messze tőlünk, és ezt most kamatoztattam.
A fiatalabb korosztály, vagy akár nem is a fiatalabb korosztály, általában a hallgatóink kedvéért, ugye idősebb Gyimesi Györgyről van szó, ő az ön édesapja, aki az együttélés politikai mozgalomba kezdett, de ugye hozzá kell tennünk azt, hogy az édesapja utána kilépett az együttélésből, és saját politikai, hát nem is karriert, inkább mondanám úgy, saját politikai pártot alapított.
Igen, és egyben a legnagyobb butaságát csinálta az életében, ami egyébként a gyerekeit is megbélyegezte, azért, mert a döntése után, és azután, hogy a 90-es évek derekán pont a magyarság legnagyobb ellenségével, Mecsiárral politizált.
Tehát ezt közösen alapították ezt
nem,
a pártot?
Nem, ez hazugság egyébként, apu ezt a pártot megalapította, és aztán a Mecsiárik karolták fel. Pont ugye abban az időben, amikor az összes többi párt egyesült, tehát ő különutas lett. És ez egy fekete folt a mi családunk életében, és én azért itt vagyok, hogy a Gyimesi név megint szép legyen. Úgyhogy...
Ez volt az a úgynevezett, ugye, egyszerűség kedvéért hosszú nevű pártnak.
A hosszú nevű párt, és most van egy még hosszabb nevű párt, a Simon féle. Tehát hál' Istennek így 30 év után legyőzték aput ebben is.
Ne haragudjon még egy pillanatig, akkor bárján ezt ugye butaságnak és fekete foltnak említette. Azért hadd kérdezzem meg, hogy ön és az édesapja között szóba került ez a pártalapítás?
Többször, természetesen.
Ez volt ugye a mozgalom a megbékélésért és jólétért. A jólétért, ugye?
Magyar népi mozgalom megbékélésért és jólétért. De én azt gondolom, hogy így 30 éves távlatból teljesen fölösleges már tovább feszegetni. Ez a múlt. Apu 88 éves lesz az idén. Hála a jó Istennek, hogy rendkívül jól érzi magát fizikailag is, szellemileg is. Még mindig szinte napi szinten beszélgetünk. Úgyhogy az Istenke adjon neki még hosszú életet.
Természetesen ezt mindenkinek kívánjuk. Ne haragudjon meg egy utolsó utáni kérdés ezzel a témával kapcsolatban, hogyha már ugye említettük az önvéleményét erről a párt alapításról, azt megkérdezhetem, vagy túl indiszkrét dolog, tehát hogy ön ezt a negatív véleményét ezzel kapcsolatosan az édesapjának is elmondta?
Sokszor.
Aha, tehát akkor tisztázták az álláspontokat.
Teljes mértékben.
Értem. Jó, térjünk vissza napjainkhoz. Tehát ugye ön szerzett egy elméleti, mondjuk úgy, tudást, fölkészülést, kisebbségi témák, akár kisebbségi jogok, vagy pedig azok érvényesítése mentén, és hogy lett ebből képviselőség? Tehát ön bekopogott különböző pártokhoz, hogy önnek van egy ilyen elképzelése kisebbségi témákról, és akkor prezentálta nekik, és akkor a Igor Matovics azt mondta, hogy oké, vagy nem mondta azt, és meg kellett őt győzni. Tehát hogy lett magából politikus?
Teljesen véletlenül, ezt már nagyon sok helyen elmondtam, hogy egy barátom Matovicssal intézett saját magának egy találkozót, valamit meg akartak oldani, és megkért engem, hogy menjek vele erre a találkozóra. Erre sor került 2019. júliusában itt Pozsonyban. Ő megoldotta a dolgát 10 perc alatt, én meg még a Matovicssal 2 órán keresztül beszélgettem mindenféléről, és szeptemberben megkértek arra, hogy nem lennék hajlandó a listára lépni. De azt mondtam, hogy hát miért ne, eddig senkitől esélyt nem kaptam. Ha már semmi másnak, akkor legalább kapcsolatszerzésnek ezt jó gondolatnak tartottam. Na, ekkor kaptam meg a 49. helyet, úgyhogy a párt preferenciói akkor 5,6% voltak, tehát nem azzal a céllal mentem oda, hogy én biztos parlamenti képviselő leszek, opportunista módon most mindent, amit eddig vallottam, akkor megfordítok csak azért, hogy nekem legyen egy parlamenti székem, mert nyilván ezzel nem számolt senki. És a februári nagy győzelem után, amikor a párt 25%-ot kapott, még így sem kerültem be a parlamentbe képviselőként, ugye 53 képviselője lett az Olanonak, de heten hátulról lekarikáztak, így csak a 56. helyen végeztem, és 53 képviselője volt, tehát így is estem ki utána, amikor Jara Nagy visszajött a parlamentbe.
De ugye aztán sok képviselőből kormánytag lett, és a megüresedett helyek egyikére lépett akkor be.
Igen, a védelmi miniszter helyére.
De amit mondott az a kapcsolatban, azért megkérdezném, hogy jól értettem, tehát hogy ön egy véletlen eredményeképpen került be az Olanóba, tehát ugye azt mondta, hogy egy barátja megkérte, hogy kísérje el a találkozóra Matovicsot, tehát ez nem az ön találkozója volt a Matovicssal, és akkor arról az illetőnek a dolgáról 10 percet beszéltek, magával meg 2 órát, tehát hogy miről igen, beszélgettek, ha nem tudok?
Mindenről, politikáról, a felvidéki a magyarokról, az én véleményemről, a felvidéki magyar politikáról, és így általában mindenről. Egy témát nem feszegettünk, és az a korrupció ellenes harc, az nem volt téma, de minden más igen.
De miért nem volt az téma?
Hát azt hiszem, hogy már nagyon sokat beszélt Matovics erről mindenhol és mindig, tehát lehet, hogy ezt a témát most kerülte, meg hát így is tele volt vele mindenhol a sajtó. Azt hiszem, hogy ez inkább ilyen politikai beszélgetés volt mindenről, ami a az akkori időben történt, és még történnie kellett.
Tehát maga csinált egy jó benyomást akkor a Matovicsra, ugye?
Ezt tőle kell megkérdezni.
Na de hát látjuk de az eredményét.
Valószínűleg igen. Na most, hogy ebből az lett, ami lett, ez már nem a véletlen műve, azért mert én tudtam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, csak vártam a megfelelő alkalmat, és ez 2021. januárjában jött, ugye ezzel a kettős nemzetiséggel, amivel nem értettem egyet. Ez volt az a lehetőség, amikor
most a kettős mondtam. Nemzetiség alatt a népszámlálásra igen. Gondol, ugye? Tehát, hogy a plusz nemzetiséget is lehetett beírni.
Igen. Ez volt az első alkalom, amikor tényleg volt reális esélyem foglalkozni ezekkel a dolgokkal, mert addig ugye az egész a Covidról szólt, szörnyű volt egyébként. Úgyhogy az, hogy bekerültem a parlamentbe, és az, hogy Matovicssal találkoztam, és az, hogy az Olano listáján voltam, az a véletlen műve, és a minden többi már nem, az egy kemény munkának a műve.
Azért ez a véletlen műve, ez nem is tudom, hogy mondjam, tehát szinte hihetetlennek tűnik.
Vaj... A penicillin is a véletlen műve.
Meg sok minden más, de fordítsam meg a szituációt, vagy inkább úgy tenném fel a kérdésemet, hogyha ez a maga barátja nem megy el Matovicshoz, hogy valamit el akar intézni, és nem hívja el magát kísérőnek, akkor ez a sok elméleti tudás, amit előbb ilyen részletesen felsoroltál, az, hogy az iskolában is ezzel foglalkozott, a szakmunkáiban is ezzel foglalkozott, 7 évig tartott, amíg megcsinálta a disszertációját. Tehát van magában egy tömény fölkészülés, és hogyha nincs ez a barát, nem hozza magát össze a Matovicssal, akkor ez az egész ott marad a idézőjelbe egy íróasztal fiókba, vagy egy könyves polcon? Tehát akkor ennyi múlott?
Egészen biztosan igen. Tehát én nem kerestem volna a különböző pártokat, nem ajánlottam volna az én szolgálataimat és a tudásomat. Tehát erre egészen biztosan azt tudom mondani, hogy nem.
De például vannak a magyar pártok, volt ugye akkor a Most Híd, előtte kormánytényező volt, ott volt az MKP a hosszú évtizedes tradíciójával, vagy maga is alapíthatott volna egy saját pártot, szóval hogy tényleg nem?
Nem. Egyébként meg ezt el tudom képzelni, hogyha valaki jönne az MKP-be, az akkori MKP-be azzal, hogy segíteni szeretnék, mert én értek valamihez, hát ez kizárt volt, hogy egy ilyen személy sikeres legyen. Úgyhogy nem. Biztosan nem.
Értem. Hát nézze, hogyha nem hinnék magának, akkor azt mondanám, hogy hihetetlen, de természetesen elfogadom, és akkor akkor inkább úgy kérdezem, hogyha nem a szak irányultságot, tehát a kisebbségi jogokat, kisebbségi pártokat, hogy általában véve a politikai ambíció, az mikor ébred föl magába? Tehát az, hogy ki szeretne lépni a fényre például a színpadra?
Az mindig volt bennem, hát főleg a jegyzői karrierem alatt. Én azért foglalkoztam politikával, nem is keveset. Csak hát nem volt ugye alkalom arra, hogy megvillantsam a tudásomat. Ugye én a híd politikájával soha nem értettem egyet, és köztudott, hogy a Nagymihályi járás azért erősen hidas volt, ott elég komolyan megverte az MKP-t a híd szinte minden választáskor. És az MKP, azt meg már elmondtam többször, hogy azok inkább úgy működtek, mint egy ilyen kis családi vállalkozás, és azok a személyek, amelyek már évek óta ott voltak, azok úgy védték a pozíciójukat, mint hogyha az életük függne tőle, úgyhogy oda ne, ezért nem. Úgyhogy így maradt az elméleti politizálás, vagy a barátokkal, de viszont sokat segítettem például a Magyar Háznak, Gabri Rudolfnak, aki
a Nagykaposon,
aki mai napig Kebel barátom, és egy derék magyar ember, aki rengeteget tett nem csak a Nagykapos ide a felvidéki magyarokért, és bárcsak lenne több ilyen Gabri Rudink. Úgyhogy így ilyen elméleti szinten igen, de a nagypolitikában reális esélyt nem kaptam, azt csak Matovicstól kaptam meg ilyen, ennek a véletlen találkozás alapján.
Szívesen maradnék még egy pár gondolat erejéig a politikai karrier előtt, legalábbis olyan szinten, hogy ami magáról köztudottá vált az utóbbi időben, és nem politika, az a vadászat iránti szenvedélye, szeretete, szerelme. Erről mondaná pár szót?
Azt gondolom, hogy egy ember nem válik vadásszá, vadásszá születni kell. A vadászatot, ha úgy űzik, ahogy ezt űzni kell, akkor azt egy atavizmusnak tekintem, tehát egy régmúltból bennünk maradt erény.
Ja, amikor még az ebédet és a vacsorát úgy kellett begyűjteni a terepről.
Igen, ugye? Igen, igen. Nyilván ez már kikopott, viszont a vadász szenvedi, a zsákmány szerzés érzés az emberekben benne maradt, és valakibe felébred, valakibe meg nem. Lehet nyilván úgy is vadászni, hogy most ez divat egyébként, tehát vannak ezek a divatvadászok, akik valójában a vadászathoz nem értenek, ők csak lőni szeretnek. Na hát én pont ennek az ellenkezője vagyok, és nagyon konzervatív vagyok egyébként a vadászatban is, de a vadászati hagyományokban, illetve a vadászat felfogásában is. Volt is ebből egy elég komoly összetűzésem Magyarországon, ahol a Világjáró Vadászok Klubjának az alelnöke voltam, és Magyarországon működik egy Safari Club International magyar tagozata, ahol ezek a dúsgazdag, illetve újgazdag úriemberek csoportosulnak, és pont ez a társaság hivatott arra, hogy olyan ideológiát és olyan vadászati stílust hoztak be Magyarországra, ami nekünk teljesen idegen. Ugye a magyar vadászati, illetve a magyar vadász hagyomány az a bajor vadász kultúrából származik, ami etikai normánk és a vadászatnak a lebonyolítása is. És ezek meg behoztak egy teljesen új fajta ideológiát, amely arról szólt, hogy fontos a centiméter, fontos a kiló, fontos a trófeának a nagysága, a pontszám. Tehát nem az, hogy minél vadásziasabb körülmények között, minél nagyobb élménnyel ejtsük el a vadat, hanem csak az számít, hogy milyen nagy. Van nekik egy rekordkönyvük, ahová, hogyha vadász lő valami nagyobb trófeát, akkor be kell fizetni, oda beírják, és akkor azzal dicsekednek. Na, én így nem vadászok.
Tehát akkor egy ilyen verseny, kimondottan ilyen versenyszerű...
Ők kimondottan sportot csináltak. Mondok még egy abszurditást, tehát gyűrűket vásárolnak maguknak, mert le van nekik írva sorba, hogy mit kell lőni ahhoz, hogy aztán tudjanak vásárolni maguknak egy gyűrűt, vagy vegyenek egy kis szobrot, és akkor ezzel dicsekednek. Szóval nekem ez már úgy tűnt, mintha egy olimpiára készülnének. Na, a vadászatnak ehhez nincs az égvilágon semmi köze. Ezt nagyon komolyan kritizáltam, és ebből volt egy elég komoly összetűzésem is. a magyar vadásztársadalom az én oldalomon volt. Ugye nekem akkor annyi pozitívum volt ebbe a vitába, hogy én felvidéki magyar vagyok, és nem tudtak bántani engem Magyarországon, úgyhogy írtam és mondtam, amit akartam. És ez csak azért volt, hogy azért lehetett, mert én azt mondom a mai napig, amit Széchenyi Zsigmondtól olvastam, hogy a kis trófeába is belefér a nagy élmény.
Micsoda szép gondolat. Ezek... Kis trófeába is belefér a nagy élmény. Tehát, hogyha jól értem, akkor a maga által képviselt fölfogás, vagy a maguk, tehát a magyar oldala, az akkor az élményt vadásza, nem elsősorban a vadat, ugye?
Természetesen is, de ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem igyekszünk minél nagyobbat, minél öregebb példányt elejteni, viszont nem ez a fő cél, hogy most ezek az emberek arra buzdították a magyar vadászokat, hogyha elmennek a hegyekbe, ahol tényleg valahol, valamikor csak egy esélye van több nap után lőni a vadásznak, hogyha kis vad jön ki, akkor azt ne lőjék meg, és inkább menjenek vissza, hát még egyszer. Szóval akkora ellentét volt ez mindazzal, amit mi tanultunk, pont Széchenyiéktől, meg Maderspach Viktoréktől, meg a Kittenberger Kálmántól, azok a könyvek, amelyeken minden egyes vadász, aki ugye vadásznak született, azt elolvasta őket, és nem ezt látta, nem ezt olvasta, nem ebben nőtt fel, viszont ők ezt fejre akarták állítani, hát így is végeztek már, azt, ha jól tudom, akkor a világjáró vadászok klubjának több tagja van, mint a Safari klubnak, és tagozata van minden elcsatolt területen, úgyhogy ez már kinőtte magát egy elég komoly vadász társadalommá.
Na, nagyon lelkesen beszél a vadászatról is, bár hozzá kell tennem, hogy nyilván olvasóink között is biztos szép számmal vannak olyanok, akik alapból vagy zsigerből a vadászat ellen vannak. Ugye biztosan is olvasott ilyen véleményeket, tehát ami elsősorban a kiegyenlítetlen erőviszonyokról szól, tehát hogy egyik oldalon van a vad, a másik oldalon egy modern puskával felszerelt több száz méterre álló vadász, és hogy nyilván, hogy a vadásznak van nagyobb esélye, biztosan is találkozott már ilyenekkel.
Pont a rossz oldaláról közelítette meg a dolgot, mert több száz méter azért lőni is tudni kell, meg el is kell tudni találni azt a vadat. Az igazi élmény az, amikor a vadász oda tud közelíteni, tehát be tudja cserkelni a vadat közelre, és úgy tudja meglőni.
Mit csinálni?
Úgy hívják ezt, hogy cserkelés. Tehát amikor a vadász lerövidíti a távolságot a vadhoz, tehát a vadat megközelíti, és úgy lövi meg.
Ez ugyanaz, mint hogy becserkészni a vadat?
Nem, a cserkészek azok más csinálnak, hogy cserkelünk. Szóval én nem ülök lesen például. Én nagyon szeretek sétálni, és így pont cserkelve vadászni. Így nagyobb esélye van egyébként a vadnak is, mert ugye a szél mozgását figyelembe kell venni, hogy ne érezzen, ne vegyen észre, a terep adottságait ki kell használni, hogy az ember közelebb kerüljön. Nagyon érdekes, én így szeretek vadászni, ebben élem ki magam, lesen szinte nem ülök. Ami viszont fontos ebben a megítélésben, én mindig azt mondom, hogy azok, akik ellenzik a vadászatot, képzeljenek el egy kertet, amely, hogyha megvágjuk, ha lekaszáljuk a füvet, a bokrokat szépen megvágjuk, akkor egy gyönyörű szép kertünk van. Akkor épp belenyúlunk ott, ahová bele kell nyúlni. És most képzeljük el ugyanazt a kertet, hogyha mi egyáltalán nem nyúlunk hozzá, nem csinálunk semmit. Tehát az egy begazosodott telek lesz, ahol lehet még az ember se tud elmenni a rózsabokrok között, mert annyira begazosodik. Na ez az, amit ők szeretnének, hogy itt senki ne vadászon. És ugyanezeket az embereket elküldeném nagyon szívesen például Bazinba, ahol már szinte nem tudnak szőlőt termelni. Annyira elszaporodott főleg a dám vad. Ott egyszerűen lőni muszáj azt a vadat, mert anélkül nem csak hogy a szőlő fog elpusztulni, de egy idő után maga a dám állomány is, mert megeszi a saját területét, ahol él.
Tehát, hogy akkor a vadászat ilyen regulációs szerepbe is föllép?
Az is, van ilyen funkció is van a vadászatnak, meg ugye ez a kultúránknak a része, tehát aki a vadászatot be akarja tiltani, az be akarja tiltani a kultúránknak az egyik részét, egy nagyon komoly és nagyon fontos részét, mert a vadászat magában az nem gyilkolás, az a kicsúcsosodása a vadászatnak, mert addig, míg a vadász elér addig, ahhoz, hogy meglője a vadat, addig nagyon sokat kell neki dolgozni, sokat kell foglalkozni a területtel, sokat kell foglalkozni a vaddal is, úgyhogy ez nem az, amit látnak. Nyilván rossz nevet csinálnak nekünk pont ezek az új gazdagok, akik hobbiból vagy sportból vadásznak, vagy azért, mert most divatos, és ezek tényleg azok, akik céltáblát csinálnak a vadból, oldalból, ők is lehet, hogy még a tiszteletet se adják meg annak a vadnak, meg a vadászatnak. Vannak ilyenek is.
Hát képviselő úr, érdeklődéssel hallgatom a szavait, meg hát ki át is jön itt a, gondolom a hallgatóknak is a mikrofonon keresztül, hogy nagy beleéléssel látom a szemén, hogy így leperget biztos maga előtt néhány vadász történetet. De akkor ezt hagyjuk majd egy külön műsorra. Viszont amikor itt a vadászaton belüli különbségekről beszélt, akkor mondott egy mondatot, hogy ön a vadászati fölfogásában is konzervatív. Tehát itt erre az isre kérdeznék rá, hogy ugye most ugrunk pár évet, és már benne van a politikába, nagyon gyakran megnyilvánul, mondjuk úgy, kulturális vagy régebbi kifejezéssel ideológiai jellegű kérdésekben is, ahol határozott konzervatív álláspontot fogalmaz meg, néhányok szerint szélsőségesen konzervatívat, néhányok szerint mondjuk úgy népi konzervatívat, tehát ezek most nem is a jelzőkön múlik a hangsúly, hanem inkább arra lennék kíváncsi, hogy a konzervativizmushoz való kapcsolata, vagy a konzervatív fölfogása, ez mikor alakult ki, esetleg minek a hatására, tud-e mondani esetleg, vagy volt-e az életében olyan konkrét impulzus, ami ezt a világnézetet elindította önbe, tehát ennek a kialakulását. Mondaná erről pár szót?
Most lehet, hogy egy kicsit rácáfolok arra, amit szerkesztő úr mondott, mert én azt gondolom, hogy az újkori konzervatív emberek valójában ők most a liberálisok. Mert mi konzervatívak
elfogadjuk... Ezt nem a liberálisok mondják, ugye?
Nem, ezt én mondom. Azért, mert mi vagyunk azok, akik meg szeretnék hallgatni a más véleményt, és azzal a véleménnyel polemizálni, és nem csináljuk azt, amit a progresszívek csinálnak jelenleg, hogy az ellenvéleményt ki akarják törölni a köztudatból, a médiából. Mi nem bélyegzünk meg senkit, hogyha más a véleménye, ők ezt megteszik. Ön is használt egy olyan jelzőt, hogy szélsőségesen konzervatív. Hát akkor, ha én azok, akkor Kufáék, meg a Záborskáék, micsodák. Nem, itt mi nem bélyegzünk meg senkit. Nem mondjuk rá azt, hogy fasiszta, hogyha nem szeretné látni például a szivárványos zászlót az állami épületek falán. Mi nem próbáljuk betiltani azokat a portálokat, amelyek nem azonos véleménye vannak, mint mi. Tehát mi valójában szabadságharcosok vagyunk, és a liberalizmus eszméit mi továbbítjuk. Én a konzervativizmust, vagy ez a konzervativizmusra úgy tekintek, hogy nekünk meg kell védeni mindent, ami működik a társadalomba, teljesen addig, ameddig nem jön egy valami új, ami előrébb tudja a társadalmunkat helyezni, illetve segít neki. Mondja meg nekem, meg a kedves hallgatók is, mi segít abban a társadalomnak, hogyha azonos nemű párok házasságát ugyanolyan szintre emeljük, mint a heteroszexuális pároknak a házasságához. Mert ugye abból gyerek nem születik, viszont ezek mindannyian, akik ellenünk vannak, elfelejtik, hogy az ő szüleik is heteroszexuálisak voltak, és egy ilyen kapcsolatból születtek meg. Mi jó van például abban, hogyha egy vad idegen ideológiát, ami a természet ellen megy, amelynek nincs semmi köze itt a közép-európai emberekhez, erőltetik ránk. Mert teljesen más azt kérni a társadalomtól, hogy legyen toleráns velük szemben, és más erőltetni egy véleményt akkor, amikor az emberek nem így érzik, és nem így gondolkodnak. Na, ilyenkor kell nekünk megszólalni, és ilyenkor kell ezt megvédeni. Ugyanakkor nekünk mindig meg kell szólalni, és meg kell védenünk a hagyományos családi modellt, és azt támogatni, például munka alapú család támogatással, mert ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy az apa a férfi, az anya a nő. Ezt nem lehet megcáfolni. Ők meg viszont azt próbálják ránk erőltetni, hogy lehet anya egy, meg anya kettő, apa egy, apa kettő, és ezeknek pontosan ugyanolyan szinten kell lenni, mint az anyukának, meg az apukának egy házasságban. Nem is lehet, mert ez a természet ellen megy. És mi ezeket az értékeket védjük. Mi szeretünk önállóak, szuverének lenni. Úgyhogy ez is valamikor a liberalizmusnak volt az egyik fő eszméje. A progresszívek meg a behódolás oldalán állnak, azt mondják, hogy egy nemzet Európai Unión belül, annak már nincs jelentősége, ez egy 19. századkori fenomén, itt most mi már mindannyian európaiak vagyunk, lassacskán arról fognak beszélni, hogy már egy közös állam európai, nem unióban, európai föderációban éljünk, legyen nekünk egy brüsszeli alkotmányunk, mert nem kell a szlovák, nem kell a magyar, nem kell a lengyel, legyen egy közös. Na ez a behódolás. Mi ezzel ellen védekezünk, mert azt mondjuk, hogy egy nemzetnek 100 év múlva is nemzetnek kell lenni. És azt is mondjuk, hogy ellen kell állni azoknak a teóriáknak, amit egyébként az újkori neomarxisták, progresszívek súlykolják belénk minden csatornán, hogy ugye ne vállaljanak az emberek sok gyereket, azért, mert itt másra kell helyezni a hangsúlyt, ugye arról beszélnek, hogy a nőknek pontosan ugyanolyan szerepe kell, hogy legyen a társadalomban, ami egyébként igaz, mi imádjuk a nőket, viszont ők ezzel azt is akarják mondani, hogy tolják ki a gyerekvállalást, mert ugye első a karrier, először az fusson be, és akkor majd utána lehet egy gyereket. Hát mi ezt meg pont az ellenkezőjét mondjuk, mi azt mondjuk, hogy legyen sok gyerekünk, hogy ezt én mondom, akinek csak egy van, de mi azt szeretnénk, hogy a mi nemzetünk 100 év múlva is minimum olyan mennyiségben legyen jelen, itt a felvidéken, mint ahogy most van, azért, mert mi nem szeretjük az asszimilációt, mi nem szeretjük a behódolást, mi azt szeretjük, hogyha egy önálló gondolkodású, saját kultúrával, saját történelemmel és saját értékekkel rendelkező polgárok maradunk itt a felvidéken. És ez a konzervativizmusnak a dolga, hogy ezeket az értékeket, ezeket az eszméket megvédje.
Visszatérve azért a kérdésemhez, hogy tehát ezt a fölépített gondolatsort, amit ismertetett most velünk, ez a életének melyik szakaszába kezdett el rajta tudatosan gondolkodni, hogy vajon mi a véleményem erről, mi a véleményem arról, vagy ezt otthonról hozta, vagy...
Valójában igen, hát én szociális konzervatív ember vagyok. Ezek az eszmék mentén élek és politizálok, ami nyilván nem tetszik. Mert ugye az újkori progresszívek és a magukat liberálisnak nevező barátaink azt mondják, hogy mindenkinek egyforma esélyei vannak az érvényesüléshez, és ez nem igaz. És ezt láttam gyerekként is, hogy én teljesen más honnan indultam, mint az osztálytársaim. Úgyhogy...
Tehát jobb körülményekből?
Igen. Nyilván igen. Tehát ez nem igaz, hogy mindenki ugyanolyan esélyen. Egyszerűen erre rá lehet cáfolni százféleképpen. Ez hatással volt rám, és hatással volt rám ugye az irodalom, amit olvastam. Már említettem a vadászírókat.
Miket szokott még a vadászírókon kívül olvasni?
Én amikor még volt időm olvasni, akkor a második világháborús tény irodalmat olvastam. Hát ugye az se egy romantikus beletria. Ilyen racionális, konzervatív voltam mindig is, soha nem lobogtattam a szivárványos zászlót, soha nem voltam aktivista politikus, és ez is egy paradoxon, hogy pont egy aktivista pártba lettem képviselő, és ez a három év, amit az emberek megéltek, szerintem rávilágítottak arra.
Most ez önök három évéről beszél, 2020-tól 2023-ig, ugye?
Igen, szerintem rájöttek az emberek arra, hogy nincs jobb egy standard politikai pártnál, amely működő képes, életképes, és van felépített nem csak filozófiája, ami alapján politizál, de struktúrái is vannak, emberei is vannak, régióban jelen van, és nem az aktivista politika a lényeg, hanem az értékrendbeli politizálás.
Ez most egy ilyen fölvázolása volt annak, hogy miért lépett ki az Olano pártból?
Én az Olano pártból azért léptem ki, amit egyébként el is mondtunk a sajtótájékoztatón, de még mielőtt elmondom, fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy mi tényleg jóban váltunk el. Tehát ez nem volt színdarab, amit mi csináltunk a sajtótájékoztatón, hanem ezt tényleg így éreztük. Nekünk volt több problémánk, főleg az orosz-ukrán háborúval. Az Olano beállt a liberális mainstreambe teljes mértékbe. Itt is láttuk ugye az aktivista politizálást, nem gondolkodtak, hanem azokat a hangos szólamokat, amelyek jöttek Brüsszelből és Washingtontól, ezeket papolták egyiket a másik után. A legfrissebb példa a Boris Kollár a vasárnapi vitaműsorban. Én egyszerűen tényleg azt gondolom, hogy ezt a háborút nem fegyverekkel kell megállítani, hanem diplomáciával, diplomáciai igyekezettel, nem pedig fegyverekkel. Itt nem értettünk egyet, és ez egy olyan téma, amely rendkívül fontos a pártnak a megítélésében, főleg azokat a mainstream pártoknál, mert nekik fontos az, hogy szépen beszélnek róluk a liberális és a progresszív médiában. Én viszont ezt én nekik rontottam, mert nekem merőben más véleményem volt erről a problémáról. Ott volt az akkor még aktuális Heger kormányhoz való hozzáállásunk. Én a Heger kormányát nagyon élesen bíráltam már szeptembertől, 2022. szeptemberétől, amikor például Kácsér lett a külügyminiszter, akkor már tudtam, vagy a hír van, akkor már tudtam, hogy ez a kormány nemhogy nem lesz konzervatív, sőt, ez olyan volt, mintha a progresszív Szlovákia állította volna össze.
Bocsánat, hogy a szavába vágok. Tehát akkor, amikor ön lényegében a saját kormányát, tehát a saját pártjának a kormányát nagyon élesen kritizálta, nyilvánosan is, hogy akkor hogy nem vágták ki magát a pártból?
Azért, mert tisztelték a szabad vélemény nyilvánítást. És az is igaz, hogy amikor voltak ilyen összetűzések a Hegerrel, akkor az Igor rendszerint az én oldalamra állt. Viszont emlékszem egy érdekes történetre, akkor, amikor már mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy a Heger ott fogja hagyni az Olanot, és hátba fogja szúrni a Matovicsot, annak ellenére, hogy Igor rengeteget segített neki a politikai karrierjében.
A lényegében mindenki a Matovics köpenyéből bújt ki, majdnem mindenki.
Valójában igen.
Tehát aki az Olanóból volt, nem a plusz pártokról beszélek igen. Most.
És én egy vasárnapi vitában nagyon élesen bíráltam a Hegert, és az már nem tetszett a Matovicsnak sem, és akkor azt mondtam neki, hogy pár hónap múlva igazat fogsz nekem adni. Áprilisban megírta, hogy igazad volt.
Tehát el is ismerte?
Elismerte. Szóval ez is okozott némi problémát, de ezek mind leküzdendő problémák voltak. A valós ok az volt, hogy nem szerettem volna az lenni, az a személy, aki az utolsó szöget fogja beverni a etnikai politizálás koporsójában. Ha elfogadtam volna Matovicsék ajánlatát, akkor alakítok egy saját platformot, 20 helyjel, pénzzel, kampányra, saját nevet adhattam volna neki, és szólás szabadságot, azért, hogy szólítsa meg a magyar választópolgárt. Biztos vagyok abban, hogy nem került volna be a szövetség a parlamentbe, hogyha mi ezt a húzást megcsináljuk. És akkor tényleg nyugodt szívvel mutogathatna volna rám bárki, hogy a sírásója vagyok az etnikai politizálásnak, és ugyanazokat a jelzőket érdemeltem volna meg, mint Bugár Béla.
Ön továbbra is, tehát hogy most már belhagyta az Olanót, és a szövetségpárt listáján fog indulni, továbbra is megtartotta azt a szerintem jó szokását, hogy kommunikál országos témákba is. Tehát nem csak délszlovákiai, vagy nem csak kisebbségi témákba, hanem mondjuk úgy általános politikai témákba is kommunikál, hogy a fejlődését, akár a párton belül, vagy az egyéni fejlődését, azt inkább hogy képzeli el, hogy maga egy kisebbségi politikus lesz, vagy egy országos általános politikus?
Nem. Én soha nem pozícionáltam magam csak kisebbségi politikus pozíciójában. Én országos dolgokhoz szeretek hozzászólni, és a politika nuanszait szeretem kihasználni, és azt hiszem, hogy többször sikeres is voltam ebben. Tehát nekem az én fő profilom azért ez lenne, viszont bűn lenne, hogyha a tapasztalataimat és az eddigi elért eredményeket nem azoknak adnám, akikért itt vagyok. Tehát ezért vagyok a szövetségben, de én bízok abban, hogy a szövetség be fog kerülni a parlamentbe, és aztán már tényleg első ligás bajnokságban fogunk szerepelni, és ott meg viszont csak ezekkel a dolgokkal kell lesz foglalkozni.
Egy rövid értékelését a saját munkájának a parlamentbe kerüléstől egészen a parlamentből kikerülésig, vagy mondjuk úgy időszakos kikerüléséig véghez vitt. Ugye nagyon mutatta magát kisebbségi témákba, és nem csak kisebbségi témákba, így pár mondat erejéig.
A Facebookomon az van feltüntetve, hogy egyenes gerincel. És én azt hiszem, hogy az egyenes gerincet sikerült megtartanom 3 év alatt, akkor is, amikor tudtam, hogy ez rendkívül sok támadást fog magával vonzani. Jobbról is, balról is kaptam mindenhonnan, de örülök neki, hogy ugyanaz a Gyimesi Gyuri maradtam, mint aki belépett 2020-ban. Soha nem adtam be a derekamat, nem voltam szélkakas, akkor sem, amikor kimondottan jól esett volna nekem, de nem a közösségemnek. Akkor sem hajoltam meg, és nem is fordultam el. És akkor sem tettem, amikor a sajátjaimmal kellett szembe menni. Mások ezt kritizálják, de én egyébként fontosnak tartom azt, sőt a legfontosabbnak, hogy a választópolgároknak igazat kell mondani. Akkor is, hogyha az igaz kellemetlen, meg kényelmetlen annak, aki mondja. És én kimondtam, és azt hiszem, hogy a hitelemet ez azoknál, akik figyelemmel kísérték a politikai pályafutásomat, ez szimpátiát váltott ki. Rengeteget szerepeltem vasárnapi vitákban. Azt hiszem, hogy a frakcióból én voltam a második.
Ez elég szokatlan volt. Tehát, hogy akkor is, amikor volt magyar párt a parlamentben, vagy akár magyar pártok, bárhogy is nevezzük őket, azért nagyon ritkán hívták meg őket a Szlovák Televízió egyes stúdióiba, ilyen politikai műsorokra, és ha meghívták, akkor is általában csak kisebbségi témákba. De maga meg szinte egyik stúdió kilincsét adta, tehát fogta a másik után, és...
Hát benne voltam a sűrűjébe, és hozzá tudtam szólni, és nem féltem, és soha az életemben nem féltem, nem ismerem ezt az érzést. És ezt mindent most szeretnék kamatoztatni itt a szövetségben is átadni azoknak, akik a legjobban érdemlik meg, és az a felvidéki magyar emberek.
Szép végszó lenne, de azért még néhány konkrétumot hagy mondjunk. Én mondok néhány fogalmat, és maga meg elmondja róla, hogy mi jut az eszébe. Csomagok törvény, 300 ezer euró évente a csomagoknak.
Kikapartuk a gesztenyét a Matica Slovenskának is. Érdekes történet volt, mert akkor azt használtam ki, hogy a Kulturális Minisztérium visszavonta a támogatást a Matica Slovenskának, 1,7 illetve 1,5 millió euróból teljesen 1,1 millióig levonták, illetve megrövidítették a költségvetésüket, és akkor ezt használtam ki, megbeszéltem a Matica Slovenska elnökével, hogy én ezt neked elintézem, hogy rögzítjük a törvényben másfél millió, de te intézzel nekem Kollárnál a csemadok törvényt, mert ő volt a kerékkötője.
Maga besegített a Matica Szolenszká megmaradásában?
Valószínűleg igen. Sőt,
elképzelte, hogy magának Túrod Szentmártonban lesz egy kis táblája?
Nem hiszi el, szerkesztő úr, minden egyes Matica Szolenszká rendezvény, nagyobb rendezvényre meghívót kapok, és ami érdekes, még nem voltam a szövetség listáján, addig a csemadoktól egyetlen egyet se kaptam.
De akkor a pénzt már intézte?
Természetesen, de azóta nem kaptam meghívót a csemadok rendezvényére, viszont a Matica Szlovenská rendszerint küldi nekem a meghívókat.
Hát ezt most bízunk benne, hogy ez valami technikai malőr a csemadoknak a titkárságán, de hogyha innét is hallják a csemadokos kollégák, akkor figyelmükbe ajánlom ezt a megjegyzést. Na, folytassuk. Tehát akkor sikerült elintézni a csemadoknak a 300 ezer eurót. Következő, mi volt a következő? A szlovák nyelv tanítása magyar iskolákon idegen nyelv tanulási módszerekkel. Ebbe is azért a kezét, vagy pedig a nevét oda tette mellé.
Hogy hát én nyújtottam be a módosító javaslatot. Szitová államtitkár asszony volt a cinkos társam ebben. Neki ez nagyon tetszett, ez a gondolat, és nagyon keményen dolgozott azon, hogy a metodikát legyártsák, és nekem már csak a politikai feladatként maradt meg, hogy ezt átvigyem, és úgy sikerült átvinni, ezt most már így elmondhatom, hogy ez a módosító javaslat nem ment át a koalíciós tanács ülésén.
Tehát, hogy nem is tudták, hogy maga befogadni valami ilyesmit?
Nem, amikor ezt beadtam és megtárgyaltuk, akkor felfigyeltek rá az újságírók, nem is a képviselő kollégák, és elkezdtek a szavazás előtt, ebből felfújták, és hogy micsoda hatalmas dolog történik, hogy a szlovák nyelv idegen nyelv lesz Szlovákiában, és erre a Boris megint megijedt, behívatott, hogy ők ezért erre nem tudják felemelni a kezüket, hogy magyarázzam el, hogy miről van szó. Hát ott két szó segített, amiben bele van írva. Szlovákul úgy hangzik, hogy metodami a formami. Uh-huh. Tehát erre fogtam rá, hogy nem idegen nyelv lesz, csak olyan...
Tehát ők megijedtek, hogy a Szlovákiában, tehát hogy a köznyelvbe használt szlovák, az lesz idegen nyelv.
Igen, igen, ettől ijedtek meg is, hogy ezt nem fogják tudni semmiféleképpen elmagyarázni a választóiknak. Hát elmagyarázták, arra emlékszem, még pár perccel a szavazás előtt, a terem mögött van egy ilyen kisebb tárgyalóterem, ott ültünk az asztalon hárman a Csolinszkival, meg a Boris Kollárral, győzködtem őket, hogy ne legyenek már ilyenek, hát ez semmi. Hát így tudtuk ezt megszavazni. És egyébként meg hálás vagyok Gröning miniszternek, hogy ebbe beleegyezett. Vele, annak ellenére, hogy az SZSZ-el több összetűzésen volt, Gröninggel nem volt soha.
Értem. Következő a úgynevezett táblatörvény. Erről pár szót, ha mondana.
Táblatörvény az sajnálatos módon nincs egyelőre belőle semmi, azaz a törvény el van fogadva, viszont a közlekedési...
Tehát ez az, hogy két nyelven ki lehetne írni
az
a táblát.
Az összes táblát, ugye? Mi úgy írtuk meg a törvényt, hogy az összes táblát, összes közúti táblát két nyelven lehetnek írni, viszont ami baj...
Ez volt az, amiben Horony Ákossal aztán együttműködtek, ugye?
Igen, igen, igen. Ez a módosító javaslatot ők írták meg. Ott az a baj, hogy a közlekedési minisztérium, miután elment a Dolezsál miniszter, egyszerűen gátolja. A törvény ellenesen cselekszik, és olyan rendeletet adott ki, ami szembe megy a törvénnyel, azaz szinte nem lehet kihelyezni jelenleg kétnyelvű táblákat, mert az alsóbrendű normát úgy írták meg, hogy szembe megy a törvénnyel. De ez egy érdekes történet volt egyébként, mert ahogy benyújtottam a törvényjavaslatot, ebbe beleegyezett az egész koalíció, ezzel nem volt az égvilágon semmi probléma, de észrevettük azt, hogy problémás a törvény, mert valójában csak egy bizonyos tábla típusra szűkítette le a nyelvhasználatot. Ekkor lépett a Horony Ákos, megírta a módosító javaslatot, amit ugye bele kellett csempészni a törvénybe, és attól tartottam, hogy ha ezt így beleírom, akkor, vagy nagy dobra verem, akkor megint meg fognak ijedni. Hát itt kellett bevetni a CSEL sorozatot, a koalíciós tanács ülésén, emlékszem, volt vagy 70 pont, és akkor oda befészkeltem magam, hogy jövök a kis módosítómmal. Na erre körülbelül ilyen 11:30-kor került sor, már mindenki fáradt volt. Hát elmondtam, hogy csak egy hibát csináltam a törvénybe, és ezt javítom ki. Jó, hát intettek mindannyian, akik ott voltak, hogy természetesen hát menjen, ez már megvan rég beszélve, nem is kellett neked Gyurit ülni 11:30-ig. Most akkor ugye tartottam a Smeresektől, meg a Republikától, hogy azok mit fognak majd kitalálni, hogyha ezt a parlamentben nyújtom be. Úgyhogy összehívattam egy bizottsági ülést, ez volt a kisebbségi bizottság, arra meg viszont nem jártak a Smeres és a Kotlebás képviselők, azért, mert nem választották meg az elején Blahát elnöknek, tehát így ignorálták. Csak a koalíciós képviselők voltak ott, ugye ezt letettem az asztalra, hogy ezt kérem szavazzuk meg itt, mert tudni kell, hogyha a bizottság megszavaz egy módosítót, akkor az csak a közös jelentésbe kerül be, és már senki nem
olvassa. Tehát már nem a maga nevével megy tovább.
És nem az én nevem, bizottsági javaslatként bele van írva a módosító javaslat a közös jelentésbe, azt senki nem olvassa, csak ugye megszavazzák a közös jelentést. Hát így sikerült megszavaztatni, de ebben is volt egy icipici csel, mert ugye attól tartottam, hogy megint fogjuk húzni az időt, észreveszik. Mert ugye aznap volt a szavazás napján volt a bizottság is, úgyhogy megkértem az előttem lévő képviselőket, mert nem volt ott az ellenzék, nem volt ott senki szint az ellenzék, üres volt a terem. Megkértem a kollégák, akiknek programpontjai voltak előttem, hogy menjenek ki a teremből, ilyenkor a program végére
elvesztik
a sorrendjüket, a program végére megy a programpontjuk. Na így sikerült még 5 előtt, ha jól emlékszik, 12 perc alatt lebonyolítani a táblatörvény körüli vitát, és 5-kor megszavazták, úgyhogy senkinek nem volt egy árva ellenszava sem. Úgyhogy ez volt, ez egy jó dolog, ennek nagyon örültem.
Képviselőjén azért elég sok parlamenti vitát részt, tehát hogy megfigyeltem, meg ilyen parlamenti kuloárok mögötti intézkedést, de ez, amit lehet, hogy a hallgatók nagy többsége számára nem is nagyon áll össze a logikája ennek, hogy miről van szó, de maga 2 vagy 3 nap alatt én ugye ezt szemtanúja voltam ezeknek a lépéseknek, olyan cselsorozatot mutatott be, ami ilyen régi parlamenti rókák, tehát ilyen minden hájjal megkent politikusok, mit tudom én, Zurinda, őtől tudnám elképzelni, hogy 4 lépésbe átvisz, megváltoztat egy törvényjavaslatot úgy, hogy annak a lényegi része változzon meg, miközben mindenki, aki ebben kapcsolatba kerül, fölteszi a kezét, hogy igen, hogy rendben van, és hogy megszavazza, hogy magának honnét volt ennyi esze? Már ne haragudjon, hogy így kérdezem, hogy...
Így születtem.
Ilyen... De hát ez még első választási időszaka, és soha nem volt a parlamentben. Maga tanulmányozta már előtte a parlament működését, a házszabályt, mert olyan megoldásokat alkalmazott, amik...
Hát anélkül nem megy, hát az volt az első dolog, amit a kezembe vettem a házszabály, mert ez is törvényben van rögzítve. Mert sok mindent meg lehet állítani, ha okosan használják a házszabályt és ismerik, akkor ugye akár egy egész parlamentet is le lehet bénítani kisebbségből. Tehát igen, ez volt az első. A másik, meg figyeltem, hogy mit csinálnak az idősebb kollégák. És egyébként ez az ötlet, hogy fogom ezt megcsinálni, ez egy vezetés közben pattant ki az agyamból.
Autóvezetés közben.
A legjobb döntéseim eddig, amiket meghoztam az életembe, azok vezetés közben jöttek. Uh-huh. És tehát, kérem, ne kérdezze, hogy honnan, tehát ez csak így villámlik, és akkor már hoppá, ez így
fogom megcsinálni. Valahol ez megvan a tudatalatban, meg a tapasztalatokban, meg a mondta ugye a sok éves tanulmányokban. Szóval az azért egy ilyen nagy kis, hogy is mondjam, masszából néha önkéntelenül is kiugrik a megoldás. 2 nagyobb, mondjuk úgy, fa, amiben szintén belevágta a fejszéjét, számomra szintén hihetetlen módon. Tehát belekerült a kormány programjába a kisebbségek jogállásáról szóló törvény, illetve a kisebbségi hivatal fölállításának a javaslata. És mielőtt azt kérdezném, hogy ez miért nem valósult meg, inkább azt kérdezem, hogy egyáltalán hogy került ez bele egy olyan kormányprogramjába, amely koalícióba egyetlen magyar vagy kisebbségi párt se volt. Tehát itt 89 óta, eltelt most már több mint 30 év, vagy mondjuk úgy 3 évtized. És ez alatt a 3 évtized alatt ez a kettő, amit most előbb mondtunk, egyik olyan kormánynál se játszotta a prímet, amiben voltak magyar pártok. És akkor jön most maga, és akkor most valami varázspálcával hozzáérte a pártársai fejéhez, vagy a koalíciós tanácson csinált valami bűvésztrükköt. De hogy tudta ezt belejuttatni a kormányprogramba?
Egyszerűen. Engem a Matovics megkért, hogy írjam meg a nemzeti közösségek jogairól szóló kormányprogram részét. Ezt én megírtam. Ez hiányzik. Hát ehhez nem kell nagy tudomány, hogy az ember lássa, hogy nincs itt ilyen Szlovákiában, és pedig jó lenne, ha lenne. Jó lenne, ha a nemzeti közösségeknek lenne joga beleszólni azokba az intézkedésekbe, azokba a döntésekbe, amelyeket őket befolyásolják, megyei, helyi, megyei és országos szinten is, akkor is, ha nincs parlamenti képviseletük. Ezzel soha nem volt probléma ennek az elfogadásával. Létrehoztak a koalíciós pártok az egyes kormányprogram részeire szakcsoportokat, egy-egy személy ki volt jelölve, hogy ezt megvitassák, tudták, hogy mi az adott pártnak a hozzáállása és a véleménye az adott szakterülethez és az egyes fejezetekhez. Az én delegált szakmai csoportom Ondrej Dosztálból, azt hiszem, hogy Eva Ugyecová volt, akkor is ki volt még az Ágyúgyiból, már nem is emlékszem, talán nem is volt senki. Lényegtelen, ezt megbeszéltük 3 perc alatt, hogy ezt szeretnénk, senkinek nem volt kifogása, hát így került bele.
Lehet, hogy azért nem volt kifogásuk, mert azt se tudták, hogy mi ez.
Hát nem hiszem, hogy Ondrej Dosztál nem tudta, miről
beszélünk. Na jó, talán a Dosztál, de többi.
De neki nem volt kifogása, tényleg nem.
Na igen, ő azért hosszú távon mindig hozza azért a magyar témáknak a támogatását.
Ugye? Igen, és amikor bekerült ez a kormányprogramba, akkor meg is szavaztuk. De ellenszavazat nélkül. Amit nem sikerült bevinni a kormányprogramba, az volt, hogy a kettős állampolgárságnál állítsuk vissza a 2010-es állapotokat. Az nem került be, ott az SZSZ korcsokig nagyon-nagyon-nagyon hevesen ellenálltak. És azért nem sikerült ezt a törvényt elfogadni, és ezt nagyon-nagyon bánom a mai napig, mert nemhogy politikai akarat volt, ezt szinte biztosra vettem, hogy ezt megcsináljuk. És a hiba az volt, hogy megbízták, tehát a kormány megbízta a kormánybiztost azzal, hogy dolgozza ki a törvényjavaslatot.
A kisebbségi kormánybiztost.
Bukowski urat. Ezek kidolgoztak egy törvényjavaslatot, amit egyszer tárgyalt meg a kormányhivatal vezető által létrehozott bizottság, az egyes minisztériumi alkalmazottak voltak ebbe a bizottságba, akik megvitatták a törvényjavaslatot, írtak egy 8 oldalas kifogást, tehát 8 oldalon kifogásolták, és utána nem történt semmi. Több mint egy évig semmi nem történt.
Igen, erről annyit tudok, hogy mi megkaptuk ide a szerkesztőségbe ezt a kifogáslistát, tehát erről mi közöltünk annak idején egy összefoglalót, viszont ahogyha érdeklődtünk a törvény további sorsáról, arról nem kaptunk semmiféle értékelhető választ.
És itt történt a legnagyobb hiba, mert nem tudom, hogy a Bukowski úr miért nem vette fel a telefont, és nem hívott fel, hogy Gyuri, ilyen probléma van, ezt meg kell oldani.
Aha.
Tehát én nem tudtam, mert meg nyilván más dolgokkal is foglalkoztam, tényleg nem gondoltam nap mint nap a kisebbségi törvényre. Viszont amikor már nagyon sokáig húzódott, akkor arra emlékszem, hogy akkor felvettük a kapcsolatot a Bukowski úrral. Ez 2022. decemberében volt. Én akkor összehívattam azt a bizottságot az elnök úr által, és megvitattuk ezeket a pontokat, amelyek olyanok, hogy hatalmas, nagy vitát is szülhettek volna. Voltak ott állítólag alkotmány ellenes elemei is a törvénynek. Lényeg a lényeg, hogy megbeszéltük azt, hogy mi az, ami teljesen rendben van, és mi az, ami a politikai akarat ebbe a koalícióba, amit megszavaznak. Egyenesen a bizottság üléséről mentem a koalíciós tanács ülésére, és ott megegyeztünk, hogy 4 dolog bele fog kerülni, amit megszavaznak. Ez volt ugye az, hogy ki a kisebbség, hogy lehet kisebbség, ki az a...
Tehát a meghatározások.
Belekerült volna a kisebbségi hivatal létrehozása, belekerült volna a helyi és a megyei szinten az önkormányzatok,
tehát a kisebbségi
önkormányzatok, és belekerült volna azt is, hogy tartalommal megtöltöttük volna azt a fogalmat, hogy kisebbségi oktatás, vagy nemzeti nyelven való oktatás. Erre volt politikai akarat, erre zöld utat kaptam, megint a Borisz egy kicsikét kekeckedett, de hát a Krajniak miniszter megígérte nekem, hogy Gyuri, nyugodtan üljetek rá, csináljátok meg, ezzel nincsen semmi baj, én a Borisszal beszélek. Biztosra vettem, hogy ez átmegy. Csak ugye következő héten megbukott a kormány.
Aha.
A Heger kormány.
Tehát ezóta...
És már soha többet senki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. És most már megint elmondhatom azt is, hogy megbeszéltem, ugye akkor kisebbségi kormány voltunk. Ezt a 4 dolgot megbeszéltem a Tarabával és a 2 KUFA képviselővel, a apafiával. Ők is megszavazták volna nekem, nyilván Romana Tabak, ezeket a képviselő, Hatráková, mi többségben, én megszereztem volna a minimum 76 szavazatot erre a törvényre, egészen biztosan. Nekem ez, ahogy a magyarok mondják, le volt zsírozva, csak sajnos soha nem került rá sor.
Hát szerintem így is azért nagy siker, mert akkor, hogyha van egy magyar nemzetiségű képviselő, meg plusz 149 nem magyar, és hogy ilyen szintre ezt el tudja vinni, hogy akár még meg is szavazhatták volna, akár át is mehetett volna, ez mondjuk úgy, hogy rendkívül jó diszpozíciót ad egy következő választási időszakhoz, nem? Tehát amikor már a szövegezések megvannak, az elképzelések megvannak, és tételezzük fel, bár természetesen nem vagyunk jósok, tételezzük fel, hogy ön és a társai, politikai társai olyan pozícióba kerülnek, hogy újból elővehetik ezeket a papírokat. Ez lesz akkor az első téma, amivel foglalkoznának a parlamentben? Már úgyhogy a maguk részéről.
A nemzeti közösségek jogairól szóló intézkedések biztos, hogy de ezek között biztos, hogy ez lesz az első, vagy az egyik az első között. De nekünk elsősorban válaszokat kell lesz adni a választópolgároknak olyan kérdésekbe, amelyek befolyásolják a mindennapjukat jelenleg. Azaz mit fogunk csinálni a drágulással, mit fogunk csinálni az energetikai válsággal, és mit fogunk mondani az önkormányzatoknak, amelyek most tényleg már szinte kivéreztették őket, úgyhogy ezekre kell lesz elsősorban összpontosítani, de nyilván lesz egy szakmai csoport, aki ezzel fog foglalkozni, mert ugye ezt már senki a világon nem hiszi el, hogy nincs politikai akarat, azt már senki nem hiszi el, hogy nincs idő, mert idő volt mindenre, és ezt most látták a Covid-ba is, olyan törvényeket fogadtunk el, amelyek semmi köze nem volt se a Covid-hoz, se a világjárványhoz, se semmihez. Tehát ha van akarat, akkor van idő is, és politikai akarat is.
Hát bízzunk benne, hogy önök meg majd lesz lehetőségük, és ki is tudják ezt használni. Gyimesi György, mondjuk úgy, hogy ex-parlamenti képviselő, de hát mi ugye így ismertük meg önt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az Adásidő Podcast meghívását, és köszönöm a hallgatóknak is a kitartó figyelmüket.
Köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen.